Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat a mai adásban, az Unisex mai adásában. Folytatjuk a korábban már megkezdett szülés témánkat, mert hogy gyakorlatilag ez a téma kimeríthetetlen. És most arra is gondoltam, hogy kezdhetnénk azzal ezt az adást, hogy rákeresünk csak úgy egészen egyszerűen azokra a hírekre, amik a szüléssel vagy a szülészettel kapcsolatban először feldob a Google találatként, mert hogy én ezt megtettem, és akkor kezdtem el azon gondolkodni, csak a címeket elolvasgatva, hogy tök jó, hogy mi itt beszélünk arról, hogy hogy kéne, meg mind kéne megbecsülni, persze ennek egy emberi oldala is van, a szülőnőket, de hogy olyan szinten nincsenek meg hozzá a körülmények, hogy az elképesztő, hogyha a Gellért felolvasol néhány ilyen cikk címet.
Csak egy hír oldalnak a kereső felületére mentem rá, tehát ami ezen a hír oldalon található hír. Azt mondom, az árnyék kormány szerint a kormány új szülészeti reformja halálra van ítélve. Tragikus tűzvész, kigyulladt egy szülészeti klinika Bakuban, ez mondjuk nem magyar. Aztán nem csak a kevés orvos, hanem a koruk is egyre nagyobb bajt okoz az egészségügyben, mármint gondolom az orvosokra gondolnak, hogy ők egyre idősebbek. Este és hétvégén nem lehet szülni a Jászberényi kórházban.
Igen, és nem csak ott egyébként.
Igen, csak hétköznap reggel 8 és délután 4 között fogadnak pacienseket, és így tovább, és így tovább. Igen, erről több hír is szólt, hogy márciustól már csak hétköznapokon munkaidőben lehet szülni a Moson-Magyaróvári kórházban. Hát meg olyan is van, hogy repülőgépen indult be a szülés, varázsütésre jelentek meg az orvosok, de ez inkább csak a kis színes
kategória. De biztos nem Magyarország fölött repült a repülő, mert ott nem jelenhetnének meg varázsütésre az orvosok.
Igen, akkor látnák onnan, hogy például a Kalocsai kórházban a szülészet és a gyermekosztály működését felfüggesztették még 2022. októberében.
Na tehát ezért is szerettem volna, hogy egy pár ilyen cikkcímet mondjunk el, hogy ugye próbáljuk a megfelelő eljárást megtalálni, meg ugye beszélgetünk arról, hogy hogy lehetne erőszakmentes ez a folyamat. Ugyanakkor egyszerűen olyan szinten nem adottak hozzá körülmények, tehát hogy itt most például az egyik cikket én ki is másoltam magamnak, amit említettél. Az Eurostat legfrissebb statisztikájából kiderült, Magyarországnál csak két másik európai uniós országban praktizál kevesebb orvos a lakosság számot tekintve. Egyre kevesebb az aktív korú orvos. Csak Belgium és Franciaország áll rosszabbul. Nem csak az a baj, hogy kevés az orvos, hanem az, hogy egyre idősebb az orvostársadalom. A házi orvosok kétharmada nyugdíjas, vagy közel áll a nyugdíjhoz, és akkor ugye itt írja, amit említettél, hogy Moson-Magyaróváron, ugye ez tavaly április, a kórház egy ideje már nem teljesen tudja ellátni a betegeket, és a szülészeten kezdődtek a problémák, amikor kiderült, hogy hétvégén nem lehet szülni. Azóta megszűnt az intenzív osztály, a sebészet, és nincs már traumatológia sem.
Hát igen, nehéz úgy változásokat elérni, hogy az alapdolgok sem működnek. Például az, hogy nyitva legyen a kórház, amikor éppen szül az anyuka. Igen, hát valószínűleg egyébként azok a dolgok, amikről ezekben az adásokban beszélgetünk a szülés kapcsán, azoknál ugye ez a leginkább aggasztó, vagy ezekkel kapcsolatban ez a leginkább aggasztó, hogy igazából ahhoz, hogy elinduljon egy vita, hogy ahhoz, hogy mondjuk az egészségügyben dolgozó bizonyos orvosok és ápolók empatikusabban álljanak hozzá a szüléshez, mint olyanhoz, ahhoz meg kellene lennie az alapoknak.
Hát igen, meg tényleg én azon gondolkodtam, hogy egy beszélgetésnek, nem is feltétlenül vitának, de egy beszélgetésnek kéne beindulnia, amiben, de hát erre nyilván nyitottnak kellene lennie mind a két félnek, plusz egy közvetítő félnek is, hogy akkor az orvosi részt is megértsük mi, hogy mondjuk ott éppen mi történik egy ilyen éjszaka során, és hogy mik a feltételek, amik adottak, és hogy mondjuk az adott ember, ezzel nem felmenteni akarom ezeket a reakciókat, csak hogy tényleg megnézni mind a két oldalt.
Hát igen, mind a két oldalt megnézhetjük, csak ugye oda jutunk egy idő után, hogy az embernek nemhogy nem lehetnek igényei, mondjuk az anyukáknak, hanem hogy már annak is örülni kell, hogy egyáltalán tudsz ülni.
Hát
vagy,
igen.
Vagy hogy fogadják, és nyilván az érzéketlenség, az akármilyen fokú érzéketlenség, az abból is fakad, hogy tudják azok is, akik ezt a rendszert működtetik, hogy nincs más. Tehát, hogyha te hiába tudod, hogy esetleg megvan annak a lehetősége, hogy traumatikus lesz a szülésed, hiába vannak rossz élményeid, ha közben tudod, hogy nem tud jobb lenni. Tehát hiába mondod el, ha tudod, hogy már annak is örülni kell, hogy egyáltalán van egy ágyad, hogy egyáltalán a gyermeked megszülethet olyan körülmények között, amilyen körülmények között megszületik, de hát közben meg ugye van ennek azért egy ilyen társadalmi, hogy mondjam, van egy olyan alapállás, amit szerintem már mindannyian elengedtünk, állampolgárok. Tehát az, hogy az adónkat például nem véletlenül fizetjük be, nem véletlenül van tajszámunk. Tehát mi, amikor rendes orvosi ellátást szeretnénk, akkor mi nem adományokra vágyunk, vagy nem arra, hogy valaki ereszkedjen le hozzánk, és gyógyítson meg minket, hanem a pénzünkért cserébe, a közpénzért cserébe elvileg mi kapunk valamiféle garantált szolgáltatást, amiben nekünk elvárásaink lehetnek, amiben igenis mondhatjuk azt, hogy mi ilyen ellátást szeretnénk, vagy olyan ellátást szeretnénk, vagy egyáltalán csak azt szeretnénk, hogy partnerként kezeljenek minket abban az egészségügyi helyzetben,
hát
amiben
nem
ezt, vagyunk.
Nem az, hogy elvárás érted, hanem már inkább nyugalmat szeretnénk, vagy nem tudom. Tehát, hogy én azt szeretném, hogy ne bántsanak meg, hogyha, főleg, hogyha még nem is rólam van szó, az is szörnyű, de hogy amióta vannak a gyerekek, meg idősödnek a szüleim, én attól félek, hogy nekem kell őket megvédeni, mert még én elviselem, de azt már nem viselem el, amikor mondjuk őket bántják, és akkor az ember ugye azon sakkozik, hogy hol van a határ a között, hogy nehogy rajtuk csattanjon, mert ugye megpróbálsz udvarias is lenni, de azért meg is próbálsz kiállni, tehát hogy ez tényleg nem csak a szülésben van ez. Viszont az is igaz, hogy pont most itt a Más Állapotot, a Szülészetnek a Facebook oldalát nyitottam meg, és mindenkinek a kezében van egy-egy papír, amire fölírta a számára legfontosabb gondolatot a szüléssel kapcsolatban. Például a születés minősége, az élet minősége, világra hozni, világra jönni, közös munka, kísér minket gyengéden, a szülés nem betegség, és pont ezt akartam most kiemelni, hogy a szülés nem betegség. Tehát, hogy itt tényleg az a szörnyű, hogy eszembe is jutott a párhuzam a betegséggel, mert valóban úgy kezelik.
Abszolút.
Abszolút úgy kezelik, mintha itt valami...
Ezzel, hogy belépsz egy ilyen intézménybe, teljesen mindegy, hogy miért vagy ott. Igazából van egy szerepleosztás, aminek neked meg kell felelni. Én gyerekkorom óta azt érzem a magyar egészségügyi intézményekben, hogy ha bemegyek oda, akkor nekem alapvetően tartanom kell jó néhány dologtól.
Igen.
Attól, nem csak a vizsgálat végeredményétől, tehát nem csak attól, hogy mi bajom van, hanem attól is, hogy fognak velem viselkedni, hogy milyen tortúrának fognak majd kitenni azon az úton, aminek a végén remélhetőleg a gyógyulásom lesz, de most nem tudom, én egy fülfájásról is beszélhetek, vagy tehát bármiről. Szerintem egy STK-ban bemenni ma, és kifejezetten stressz élmény.
Na pont ezt akartam elmesélni, hogy minden részletét nem fogom, mert valószínűleg kiborulnék, de egy két héttel ezelőtt voltam az STK-ban rákszűrésen. Szoktam járni az STK-ban rákszűrésen, mert úgy vagyok vele, hogy azért fizetem a TB-t, hogy egy rákszűrést azt le tud venni egy STK-s orvos is, és hogy ebből igazából nem lehet semmi, ez ellenben mondjuk egy magánorvosnál kerül alsó hangon 30 ezer forintba, én ezt a pénzt most így megspórolom valami másra, és nem is volt ezzel kapcsolatban korábban rossz tapasztalatom, és ilyen fantasztikus logika szerint haladtam, hogy néztem, hogy kik az orvosok, és találtam egy külföldi orvost. Elmondom, a külföldiek azok jobb fejek, mint a magyarok. Úgyhogy még ott rögtünk is a barátnőimmel, hogy lehet, hogy csak spanyolul fog beszélni, és akkor majd nevettem, hogy majd úgy megyek be, hogy Viva España, meg az összes olá és egyéb spanyol tudásomat összezedem. Hát nem volt jó fej ez az orvos. És hogy olyan alapvető dolog, tényleg nem mondom el, hogy miket mondott nekem, mert annyira bántó és egy ilyen kiszolgáltatott helyzet volt, ugye azért eleve egy nőgyógyászati vizsgálaton részt venni egy nagyon kiszolgáltatott helyzet. Azt gondolná az ember, hogy ezzel valamelyes tisztában van egy nőgyógyász. Most azok a bántó dolgok és az a 10 perces monológ, amit lenyomott nekem, az úgy történt, hogy én közben fent feküdtem a vizsgálóasztalon. És még el se kezdte a vizsgálatot csinálni, és ő így beszélt hozzám 10 percen keresztül, azért velem ilyen évek óta nem történt már. Tehát hogy ezt nem gondoltam, hogy egy orvos megcsinál.
Szerintem ez egyértelműen azért van, mert tudják, hogy rájuk vagyunk szorulva. Tehát, hogy amiről az előbb beszéltem, hogy fordítva ül mindenki a lovon, akinek köze van az egészségügyhöz ma Magyarországon. Tehát tényleg azt gondolják, hogy ez valami könyör adomány, hogy neked elvégzik a vizsgálatot, hogy bárki másnak meggyógyítják a nátháját, vagy bármiféle ilyesmit. Ha ugyanerre a vizsgálatra elmész egy magánszervezethez, egy magánkórházba, minimum az udvariassági dolgok be vannak tartva. És egyszerűen azért, és ezt tudjuk, hogy ez nagyon messzire vezet ez az egész, tehát hogy az orvos miért barátságtalan veled. De amint az üzleti érdek ugye belép, tehát amint fontos lesz az orvosnak az, hogy pittyenhet-e a számládról az az összeg nekik, onnantól kezdve lehet, hogy le fogja nyelni azt a sok gorombaságot, amit neked mondani akar, mert érdeke. Na most nyilvánvalóan az tényleg valóban elkeserítő, hogy az önmagában még nem érdek egy ilyen beszélgetésben, hogy emberségesen viselkedjenek. Mert tehát annak kéne az elsődleges lennie, és nem annak, hogy hány 10 000 forintot kap azért a vizsgálatért.
Hát én rendesen gondolkodtam rajta, hogy visszamegyek, és megkérdezem ezt az orvost, hogy ő mit szólna hozzá egy ellenkező helyzetben, hogy egy szál tudod, miben feküdne mondjuk az asztalon, és negyed órán keresztül arról beszélnék, hogy ez neki hogy nem jó, meg miért nem jó, amilyen, meg hogy milyen. Egyébként ráadásul olyan gyógyszereket írt föl, amiről nem volt bizonyítéka, hogy egyáltalán kellett. Tehát egy gyanúra írt föl nekem gyógyszert, ki se váltottam.
Jó, érted, ő nőgyógyász, tehát nála még súlyosabb az a dolog, de én alapvetően meg azt tapasztalom a férfiaknál is, a legtöbb férfinál, hogy hát te még olyan nyárfa levélként remegő embereket nem nagyon láttál, mint amikor a férfiak arról beszélnek egymás közt, hogy urológusnál voltak.
Igen.
És ezzel együtt, hogyha egy nő elkezdi mesélni a történeteit a nőgyógyászról, akkor általában a legtöbb férfi csak legyint, vagy hát úgy viselkedik, mint aki különösebben nem érdeklődik, mert azt gondolja, hogy hát jó, ti nők vagytok, ezt kell csinálni, nem kell itten rinyálni. Tehát igen, szerintem azért ezt nagyon át kellene gondolni. Nyilván papíron át van gondolva az etikai része annak, hogy kell viselkedni a beteggel, tehát ez nagyon szépen le van írva, vagy a pácienssel, hogyha egy egyszerű tesztre érkezik, de nincs igazodás ehhez a kódexhez szerintem.
Pedig nagyon
nem olyan erővel, mint kéne.
Nagyon-nagyon komoly következményekkel jár, tehát én tényleg viszonylag hamar regenerálódom mindenféle, legalábbis eddig, mindenféle olyan dologból, ami történik velem, de ez egy pár napig, tehát mondjuk egy hétig, azért úgy éjszaka úgy eszembe jutott. Tehát rendesen egy traumatikus élmény volt, hogy ott jártam. Na, miközben abba hagytam a más állapotot a szülészetben anyukáinak a mindenféle üzenetét a szüléssel kapcsolatban, mert van közöttük szerintem több olyan, amit már említettünk. Van itt egy olyan, hogy kísérj, ne irányíts, javasolj, ne parancsolj. Csak mert beengedtelek a lábaim közé, nem tehetsz meg bármit, beszélj hozzám, beszélj velem. Így is van. Aranyórát a császárra a szülőknek is, cukros víz és tápszer helyett. Családok születnek, nem csupán gyermekek. Ne sürgess és ne manipulálj a saját kényelmed érdekében, a baba és az anya az első, és akkor itt van az utolsó, nem volt választási lehetőségem, ezt egy idősebb hölgy tartja a kezében, a lányainknak van, az unokáinknak lesz, és szerintem ez az egyik legérdekesebb üzenet, amit itt az édesanyák közvetítettek, mert ugye erről már volt szó, amikor a fiatal anyuka volt a vendégünk, hogy neki az volt a legnehezebb ebben az egészben, hogy bárki, akinek elmesélte volna, akitől tanácsot kérhetett volna, mert idősebb nála, mert rokona, anyukája, nagymamája, akárkie, az azt mondta, hogy ugyan már velem is így volt. Tehát, hogy ezen túl kell lépni, és hogy odáig mikor jutunk el, amikor ilyen már nem lesz, hogy valaki legyint, hogy velem is így volt.
Hát reméljük, hogy valamikor eljutunk. Azért mondok erre csak ennyit, mert mit tudom én is azért már 4 évtizedet leéltem ebben az országban, és én is folyamatosan ezt hallom erről is, meg más ügyekről is. De hát a reménynek meg kell maradni ebben az ügyben is.
Pleván Tíme az Ablak a Világra projekt vezetője a vendégünk, aki egyben perinatális tanácsadó is, és ahogy már ugye itt beszélgettünk, mikor megérkeztél, Gellért rögtön mondta, hogy azért arra kérdezzünk rá, hogy mi az, hogy perinatális tanácsadó, mert nem mindenki tudja.
Hát én nem tudom speciál.
Igen, én már elég sokat olvasgattam a témában, úgyhogy igen, úgyhogy előbb ezt tisztázzuk, hogy mit jelent pontosan ez, hogy perinatális tanácsadó.
Rendben, sziasztok, én is sok szeretettel üdvözlök minden hallgatót. A perinatális szaktanácsadó az egy ELTE pedagógia és pszichológia karán szerezhető képzés, 2 éves posztgraduális képzés, és a szülés körüli időszakkal foglalkozunk egészen a kisbabának akár a tervezésétől, vagy ottani elakadásokban, például, hogyha nem jön a kisbaba, segítjük a hozzánk forduló családokat, illetve a picinek egészen a 3 éves koráig annyi minden felmerül, annyi téma, a várandóság során a kistestvér érkezik, a szoptatás, a gyermekágy, anyában, apában, meg annyi kérdés, kételj, transzgenerációs minták, amiket cipelünk magunkkal, és esetleg mondjuk törnénk éppen ki belőle abból a mintából, amit a család hozunk, de hogy itt pont egy olyan korban élünk, ahol nincsenek még nagyon mintáink, mi már nagyon szeretnénk esetleg más utat járni, mint a szüleink jártak, de hogy ilyen csak kóvájgunk és keressük a kapaszkodókat, és hogy ezekben a kérdésekben, témákban segítjük a hozzánk forduló családokat.
Tehát akkor lelki segítségnyújtás.
De tulajdonképpen igen.
Ugye említettem az Ablak a Világra projektet is, erről mesélj, mi volt itt az ötleted, mivel foglalkozol?
Hú, hát én azzal foglalkozom most már, ez a 7. éve, most kezdtem a 7. évet, hogy intenzíven ezzel foglalkozom, hogy a hazai szülészeti ellátást feltérképezzem, mert hogy azt tapasztaltam magam is édesanyaként, hogy így bolyongunk ezen a területen is, hogyha azt szeretnénk tudni, hogy melyik kórházban mi a szokás, mik a szülésindításra, beavatkozásokra, aranyórára, gyermekágyas osztályra vonatkozó tapasztalatok, akkor nem találunk információt, és hogy egyébként is egymást próbáljuk kérdezni a játszótéren, a boltban összefutva, mindenhol, de nem. Nagyon kevés az információ, amihez hozzájutunk, ráadásul nagyon szubjektív, mert hogy az, hogy én hogy éltem meg, nyilván a saját megélésem nagyon fontos, és mindenkinek a saját megélése nagyon fontos, de hogy ettől objektíven mérhető információkhoz is olyan jó lenne hozzáférni, viszont az intézmények honlapján nem érhető el. És akkor arra gondoltam, hogy ha úgyis egymást kérdezzük, akkor mi lenne, ha ennek nyitnánk egy nagyobb felületet, mindenki elmondhatná a saját tapasztalatait, ráadásul minden inkább objektív alapon mondhatná el, tehát nem az, hogy szerintem meg én így éreztem, hanem amennyire lehet ezt kivennénk a képletből, és azt néznénk meg, hogy jó, akkor mennyi szülésindítás történik, mennyi szintetikus oxitocint kapnak az édesanyák, mennyi a gátmetszésnek az aránya, mert hogy nincsenek ilyen adatok. És hiába kérik, van, amikor így neki futnak mondjuk civilek, és vagy szakemberek szeretnének valamihez kérni adatokat, és nem kapnak, vagy ilyen nagyon hosszadalmas utakon kapnak, vagy kapnak olyan adatokat, amire így ránézünk, és lehet tudni, hogy nem biztos, hogy fedi a valóságot. Tehát amikor egy intézmény kiadja, hogy náluk 0% vagy 0,4% meg ilyen százalék a gátmetszés aránya, akkor azért arra úgy felhördülünk, mert rögtön jönnek az anyák, akik ott szültek, és jelzik, hogy ja, akkor nekik biztos nem volt. Biztos csak rosszul emlékeznek.
Szóval kellemetlen erről beszélni, nem? Mert mint hogy a kismamáknak, hogy könnyű elérni ezt az adatgyűjtést, hogy elmondják, hogy mi hogy volt.
Én azt nagyon intenzíven él bennünk. Azt érzem, hogy még plusz kellene erre platform, ahol még erről lehet, mert ugye én nagyon, nagyon lecsupaszítom ezt a történetet, egy nagyon terjedelmes kérdőív keretében mesélhetnek az édesanyák, de hogy tényleg ilyen nagyon szárazan, igen, nem, fekete-fehérre lebontom, viszont van egy utolsó kérdés, hogyha van bármi, amit még el szeretnél mondani, akkor itt, és több mint 25 ezer kitöltés van már, és a 30%-ában érkezik az anyáktól, még oda szövegesen hosszan. És hogy így mondani szeretnénk, meg szeretnénk osztani a szülésünknek a történetét. Ugye ez egyébként is benne van, amikor nők összejönnek egymás között, előbb-utóbb a szülésre terelődik, meg a gyerekekre terelődik a téma, és hogy nagyon-nagyon akarjuk mondani, és hogy hiányzik ennek a felülete, pláne, hogy azt tapasztaljuk, hogy nem számít, amit megéltünk az intézményben. Tehát amikor egy anya előáll a rossz szülés élményével, akkor jó, hát egyen-ketten, de hát mennyien nem szólaltak meg, hát azok mind boldogok. És nem érezzük azt, hogy szabadna mondani, eleve van egy ilyen társadalmi elvárás, hogy
hiszen boldognak kell lennünk, mert megszületett a gyerekünk.
Igen, és hát nyilván nagyon örülök a gyerekemnek, de hogy közben mit éltem át, az meg egy másik történet, és nem korrekt ezt a kettőt így összemosni.
Tudsz ezekből a szöveges kommentekből példákat mondani, mikkel szoktál találkozni?
Hát nagyon nehéz történetekkel, nagyon, tehát hogy van, amikor így fogom, lecsapom, lecsapom a laptopot, és ott hagyom így könnyek között, mert hogy olvasni is nehéz, amiket az anyák megélnek, hogy, hogy semmibe veszik őket adott esetben. Van sok olyan tapasztalat is, hogy, hogy nagyon jó volt, és nagyon örül és boldog az édesanyja, és úgy látszik, hogy úgy minden rendben volt, de sajnos ezek a visszajelzések vannak kevesebben. A több visszajelzés az inkább arról szól, hogy vagy a vajudás közben történt olyan esemény, nem kérdezték meg az anyát, nem tájékoztatták, nem adhatta a hozzájárulását, adott esetben fizikai erővel kényszerítették egy olyan testhelyzetbe, amire ő mondta, hogy nem szeretne abban lenni, mert nagyon fájdalmas számára, vagy jelezte az anya, hogy ne tágítsák a mészáját kézzel, mert fáj, mert vérzik, és stressz számára, és mégis megteszik, és akkor ugye ezeket a kérdői velején nincs lehetőség, mert csak igen, nem volt, nem, de itt azért el szokták mondani az anyák, és ez nagyon, nagyon felkavaró tud lenni.
Utána te velük nem vagy kapcsolatban, nem. Tehát te csak feldolgozod ezeket az adatokat.
Igen.
Viszont gondolom ahhoz, hogy amikor valaki hozzád fordul, hogy szeretne ilyesmiről beszélgetni, akkor azért neked ez egy alap tapasztalattal szolgál, hogy amiből el tudsz indulni. Legalábbis azzal kapcsolatban van egy ilyen általános képet, hogy hogyan bánnak az anyákkal, tehát mi lehet az a megélés, ami benne van ilyenkor egy nőben.
Igen. De hát ezt a kettőt azért igyekszem külön választani, és amikor egy anyával dolgozom éppen, akkor csak rá fókuszálni, és az ő történetére, és arra, hogy neki hogyan tudok a legjobban segíteni.
Alapvetően akkor azt mondod, hogy a kórházaknak a honlapján, vagy ha mondjuk én bemegyek valahova, hogy ott szeretnék szülni, vagy oda tartozik a nőgyógyászom, bár most már ilyen se nagyon van, akkor nincsen információ arról, hogy ott mi fog velem történni. De ha mondjuk mégiscsak elmegyek az adott kórházaknak, vannak szülésfelkészítő tanfolyamai, ahol elhangzik XY információ, akkor milyen valószínűséggel fog velem az történni, mint ami elhangzott ott?
Hát az a gond, a kórházi szülés felkészítőkön nagyon sok minden elhangzik, de hogy alapvetően az a kommunikációnak az iránya, hogy hogyan viselkedj úgy, ahogy ők szeretnék.
Ahogy szerintük helyes.
Így van. Mm. Tehát azt nem nagyon fogják elmondani neked, hogy egyébként a szüléseknek a 85%-a nagyságrendileg mindenfajta beavatkozás nélkül komplikációmentesen lezajlana. Ilyen nem hangzik el. Tehát az, hogy te a saját erődben legyél megerősítve, és az, hogy figyelj, igazából mi ehhez nem kellünk, ha baj van, itt vagyunk, és a baj van nyilván, vagy ha valamiben közbe kell avatkozni, nyilván ebbe a 15%-ba, amikor kell, ugye a másik oldal, akkor nagyon jó, de hogy alapvetően ez egy élettani folyamat, és te és a kisbabád ezt meg fogjátok tudni csinálni. Mi csak azért vagyunk itt, hogyha szükség van ránk, akkor itt legyünk.
És ez miért nem hangzik el szerinted? Azért ez nem tűnik olyan rettenetesen nagy dolognak, hogy ezt kimondják. Az orvosok szerepe van így szerinted túlhangsúlyozva, vagy ebbe is befolyik a tekintélyelvűség, hogy a kismama érezze magát egy kicsit, hát nem is tudom, olyan helyzetben, ahol viselkedni kell?
Ez a jellemző általában is. Tehát van egy ilyen aláfölé rendeltségi viszony, hogy az anya nem tudja, a nő nem tudja, nem is, ugye a szülésznőinknek is a szerepe az egy alárendelt szerep az orvoséhoz képest, miközben maga a szülés az egy élettani folyamat.
Ennek meg a szülésznő van ott, ugye az orvos csak a végén jön.
Így van. A kompetens szakértői ennek a folyamat kísérésének azok a szülésznők. De nálunk nincsenek erre a magasságra emelve a szülésznők, hanem az orvosnak vannak alárendelve. És egyrészt nagyon fontos hangsúlyozni, iszonyú fontos tudás birtokában vannak a szülészorvosok, de hogy nem az ő szerepük az elsődleges, tehát hogy nekik tényleg akkor, tehát az őrületesen drága képzés, az a tudás, amit ők megszereznek, azt tényleg akkor kellene használni, és magukat, az erőforrásokat úgy elosztani jól, hogy orvos akkor legyen ott, amikor szükség van rá. És egyébként meg sokkal-sokkal több szülésznőre lenne szükség. Minden statisztika, minden nemzetközi kutatás azt mutatja, hogy azokban az országokban a legjobb a szülésnek a kimenetele, a legkevesebb komplikáció anyára, babára, ahol a szüléseket nem az orvosok vezetik, hanem a szülésznők kísérik. Ahol a szülés kísérése, vagy magának a várandosságnak is a kísérése már a szülésznőnek a kompetenciája. Na most 2014 óta van Magyarországon is arra lehetőség, hogy a várandós gondozást szülésznők végezzék. De nincs, talán 1-2-3 szülésznő van, aki vállal várandós gondozás kísérést. Nálunk ez egyébként nem terjedt el, mert hogy ilyen a berendezkedés, meg mi magunk is, ugye van egy ilyen társadalmi gondolkodás is, hogy az orvosnak ott kell lenni. Tehát, hogy nagyon hiányzik, hogy ez tudjon fordulni. Tehát amíg mi magunk nőként, anyaként azt keressük, hogy orvos kell, és nem mondja el nekünk senki, hogy figyelj csak, persze kell, hogyha valami olyan van, de egyébként te, a kisbabád és egy jól képzett szülésznő tökéletesen elegek vagytok, addig nem is tudjuk ezt, hogy ja, hát akkor jó, akkor más is lehetne, vagy másképp is lehetne.
Meg azért most lett egy nagyon kacifántos helyzet a paraszolvencia eltörlése miatt, ugye, hogy az ember gyakorlatilag nem választhatja meg magának se a szülésznőt, sem pedig az orvost. Tehát az, aki foglalkozik velem, az orvos, akihez én mondjuk járok. A szülésznő ez nem is nagyon kerül képbe, csak felhívom telefonon, mondjuk egyszer beszélek vele, de nem tudom, hogy ki lesz ott velem aznap este, amennyiben nem egy magánkórházban szülök, mert akkor lehet bebiztosítani, hogy ismerős arcok fogadjanak.
Igen.
És nem tudom, hogy ezt most jelenleg erre van-e bármiféle törekvés, hogy ezt valamilyen szinten megoldják, vagy kitalálják, hogy hogy legyen, mert tehát, hogy eddig is nagyon nehéz volt a bizalom felépítése, de ezek után, hogy már tényleg nem tudom azt, hogy ki lesz ott velem aznap, hát ez, én nem tudom, én örülök, hogy pont még abban az időszakban voltam, ahol egyébként marha sok pénzt fizettünk, hozzátenném, az állami szülésnél, de legalább tudtam, hogy ki lesz ott velem.
Igen, igen, ez a, nagyon, nagyon kapok majd egy mágiát érte, de ezt muszáj, hogy elmondjam, hogy az, hogy a hálapénz ki lett vezetve, és hogy az, hogy alapvetően az, hogy orvos lehessen választani, az meg lett szüntetve, az egy alapvetően jó döntés. Mert a rendszertorzító önmagában a hálapénz is, az is, hogy fogadok egy orvost, az, mert ugye most beszéltük meg, hogy orvosra alapvetően nem is lenne szükség, ráadásul tehát ő is ember, nem várható el, hogy 7/24-ben az év 365 napján rendelkezésre álljon. Tehát, hogy ez így, ahogy van, nem volt jó. A probléma az, pont amit mondasz, hogy a biztonságérzet, hogy attól mitől lesz akkor nekem jó, hogy ha bárkivel találkozok, és mindegy, random bárki van ott, akkor az nekem jó lesz. Ez nincs megoldva, ez nincs biztosítva.
Mert korrupció központú műfajról beszélünk, nem? Alapvetően, hát amióta a világ a világ, abban szocializálódunk, hogy a gyerekszülés az amellett, hogy egy fárasztó dolog, meg egy izgalmas dolog, meg egy misztikus dolog, egy rendkívül költséges dolog, és nem csak azért, mert hogy meg kell venni a gyereknek a rugdalózót, meg nem tudom én mit, hanem ki kell fizetni a dokit. Ez ilyen alap,
meg
nem?
Meg a szülésznőt is.
Meg a szülésznőt, meg mindenkit. És most egy olyan helyzet van, ahol ez a nyomás szerintem ugyanúgy létezik, csak megpróbálják fantomizálni, vagy nem tudom, és eddig legalább ahhoz lehetett persze kedvetlenül igazodni, hogy az ember fizetett X összeget, és akkor azért cserébe kapott valami olyat, amit egyébként is meg kellett volna kapnia.
Vagy nem kapott. Hogy én az első szülésemnél, amit már említettem másik adásban, ott is fizettünk egy csomó pénzt, és mégsem kaptuk azt, amit így megbeszéltünk van. Meg, amiről szó volt. Tehát, hogy valóban nem volt az úgy jó, de most se jó.
Tehát egy ilyen viszonyon nagyon nehéz meg. Változtatni. Ezt nehéz átváltoztatni, hogy mondjam, anyagi juttatás nélküli bizalmi kapcsolattá. Tehát, hogy nyilván...
Mert nem változott meg semmi.
Igen, tehát, és mindkét oldalon meg kéne változni a fejekben is a dolgoknak. Hát meg jogszabályokban nyilván.
Meg nagyon sok minden, mert ugye most csak annyi történt, hogy a kismamák alól lett kirántva a talaj, őket ott hagytuk úgy lebegni, és nem tettünk semmit annak érdekében, hogy ők biztonságban érezzék magukat. Egyébként erre is vannak kutatások, ráadásul pont itt Magyarországon is volt a SOTÉN egy kutatás, nem olyan nagyon régen, ami pont ezt hozta ki, hogy igazából az, hogy orvos fogadok, nem járok sokkal jobban. Több a beavatkozás, nagyobb a császármetszésnek az aránya, az epidurális fájdalomcsillapításnak az aránya, mindenfajta beavatkozásoknak, és nem számoltak be annyival nagyobb elégedettségről. Ugye leginkább azért a biztonságért, az ismerős arcért fogadunk orvost, de hogy ez nem igazán váltotta be a hozzáfűzött reményeket, illetve nem jártak annyival jobban az édesanyák, arról nem is beszél, hogy aki nekem az ügyeletes orvos volt, az neked lehet, hogy a fogadott, és fordítva. Tehát, hogy nem tudhatjuk, hogy ez így nem garancia igazából semmire, mert hát mondom, az onnantól kezdve, hogy ezt tisztába tettük, hogy a szülés egy életleni folyamat, és alapvetően nem is kellene belenyúlni, nagyon hülyén néz az ki, hogy nem tudom, több százezer forintot kicsengetek egy orvosnak, és ő meg leül a sarokba, és kötöget. De hogy alapvetően azt kellene tenni, mert hogy ha nincs semmi esemény, akkor abban a folyamatban nem kellene belenyúlni.
Ugye, hogy azért fizetünk neki, hogy rendelkezésre álljon. Uh-huh. Tehát a legtöbbször előszól a dolog, hogy van egy nagyon erős bizonytalanság az anyukában, meg az apukában, és nyilván a legközelebbi biztos pont az az orvos, mármint úgy érzi, hogy az orvos, és hogyha van neki némi pénz oda csúsztatva, akkor azt gondoljuk, hogy na, hát ha másért nem is, de a pénzért cserébe majd figyelni fog, meg ott lesz, meg eljön vasárnap is, meg eljön hajnalban is, amikor igazából ennek kéne lenni az alapnak. Tehát hogyha ez a bizalom valahogy kiépülne, akkor nyilván lehetne előre lépni.
De meg lenne az a biztonság teremtve a rendszerben, hogy én tudhatom azt, hogy bármelyik intézménybe megyek, bármelyik szülésznőhöz, bármelyik orvoshoz, ezt meg fogom kapni. És hogy ennek ilyen alapvetésnek kellene lenni, itt nem lenne szabad kérdőjeleknek, meg bizonytalanságoknak lenni, hanem a rendszernek így kellene működnie.
Az egész egészségügyi rendszerünk.
Igen, hát ez más témákra is ráhúzható. Igen. Nekem még az jutott eszembe, hogy az is fontos dolog, hogy az orvosok között is van egy hierarchia, tehát hogy a főorvos dönt. Tehát, hogy én szintén megjártam ezt az utat, hogy hiába van megbeszélve valami, vagy bízom meg az orvosomban, vagy fizettem neki pénzt, bár hozzátenném, hogy végül is úgy jött be, hogy arról beszélt a szülésznővel, miközben én üvöltöttem az ágyon, hogy milyen buliból rángattam el éppen. De az volt az egész éjszakának a folyamata, hogy rendszeresen bejött a főorvos, és akkor kérdezte, hogy na most már mehetünk császárra, mert nem akar megszületni, és mindig ingatta a fejét az orvos, hogy nem. Egyébként a magas császár arányokat gondolom én, hogy valószínűleg azért próbálhatták, hogy még tartson. Ez egy orvosi döntés, velem mondjuk nem beszélték meg, az már más kérdés, de hogy van ennek egy ilyen oldala is, hogy amiről ugye beszélünk, hogy magasak a beavatkozások, de közben én megéreztem ennek a visszáságát is, hogy lehet, hogy azért tartanak vissza valamit, ami már egyértelműen nem fog működni más úton, hogy ezeket az arányokat ne rontsák tovább. De amit most ebből az egészből ki akartam hozni, az, hogy én ott azt éreztem, hogy nem az orvosom kezében van a döntés. Mm. És hogy hiába volt meg nekem eredendően vele a bizalmi viszonyom, hiába adtam neki pénzt is, itt a főorvos jött, és amikor ő azt mondta, hogy mehetünk, akkor mehettünk, és semmi más.
Igen, ez még plusz rátesz egy lapáttal, de iszonyú bizonytalan helyzet az, amiben a kismamák vannak, és ez nagyon nyomasztó és nagyon frusztráló.
Igen, teljesen kiszolgáltatott. Hogyha konkrétumokról akarunk beszélni, hogy mik ezek a dolgok, amik megtörténhetnek, amire nem számítunk. Én például most mondtam ezt, hogy kiabáltam, én emlékszem arra, hogy kaptam, nem én kaptam megjegyzést, hanem még akkor még nem fájt annyira, és csak úgy beszélgettünk. És bocsánatot kért tőlem az orvosom, hogy sokan kiabáltak akkor a nők között, amikor én aznap éjszaka benn voltam, és még így fel is húzta a szemöldökét, hogy hát ez tök elég nehezen viselik meg, hogy nem szeretik ezeket a kiabálást, és ne haragudjak, hogy most mindenki ennyit kiabál. És akkor ugye én már így mentem be, hogy azon gondolkodtam, hogy most akkor hogy lesz, akkor majd most csöndbe kell lennem. Tehát van egy olyan, hogy azt mondják az ember, hogy van labda, hogy zuhanyozhat, hogy fölállhat, és akkor ahhoz képest vannak azok az esetek, amikor gyakorlatilag egy CTG-hez van kötve egész éjszaka a nő, és kiderül, hogy amit megbeszéltünk, abból semmi sem úgy van, de ez olyan szinten, hogy még mondjuk a WC-re se lehet kimenni. Okay. Tehát, hogy ezekkel kapcsolatban milyen ilyen esetekkel találkozol ezekben a megjegyzésekben, hogy ha konkrétumok szintjén akarunk maradni?
Ezekkel így, pont így, ahogy elmondod, hogy nem feltétlenül az, meg igen, van alternatív szülőszoba, van kád, de mondjuk, hát most éppen nem jó benne, és nem folyik belőle a víz. Hát nincs meleg víz. Hát nem lehet azt használni. Igen, most abban, szóval, hogy igen, folyamatos, hogy van egy felvázolt kép, és akkor ahhoz képest, hogy éppen mi valósul meg, az nagyban függ attól, hogy akkor éppen, amikor az anya szülni megy, ki van bent, és neki milyen a szemlélete, milyen a hozzáállása ehhez az egészhez. Az jutott eszembe erről a hangadásról, amit mondtál, hogyha egy teniszezőt magunk elé képzelünk, ugye aznak az erőkifejtésnek a hangadása mennyire természetes számunkra. És az anyákat meg némosságra késztetjük, miközben nem kisebb erővel dolgozik éppen a testük, hogy egy kisbabának életet adjon, és segítené a folyamatot. És akkor ilyen szuggesziókat kapunk, hogy még csak hangot sem szabad adni.
Nekem az jutott egyébként erről eszembe, hogy bár én olyan nagyon nagyon sokszor nem voltam szülőszobán, néhányszor, meg nőgyógyásznál, ilyen okokból, persze nem magam miatt, de hogy én tényleg azt vettem észre, hogy ha kifizeted az orvost, akkor kiabálhatsz. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy az orvos se kért volna elnézést, hogyha az, aki kiabál, annak a hálapénze az ő zsebébe lett volna, szóval én ennél azért így, de nem tudom, tehát van ennek a dolognak, erről még nem igazán beszéltünk, de van ennek egy emberi vonatkozása is,
én
nem?
Én szerintem meg nem. Én ezt teljesen meg tudom cáfolni, amit mondasz.
De mit, hogy elvárja, nem számít, hogy...
Elvárták annak idején ezt a pénzt, és attól függetlenül ugyanúgy az ő kezükben maradt az irányítás, nekem is úgy tette ezt a megjegyzést. Nyilván ez egy dolog, hogy ő a többi
azt mondod, tette hogy még a ennek ellenére
de ez nekem
is.
Szólt, hogy azért ezt mi nem szeretjük, aha, hogyha itt kiabálnak. Ugye a szülésznőm, ott az első szülésnél a szülésznőmmel is ez volt, hogy szintén fizettünk neki pénzt, és gyakorlatilag az, amit megbeszéltünk, ami szerint a feladata lenne a szülésznőnek, és a másodiknál nekem megvalósult, hogy mondja, hogy mit csinálja.
De hát a főállításban akkor végül is egyetértünk, mert én azt mondom, hogy tök mindent, hogy mennyire tömött ki, emberi jellemi vonatkozásom is. Tehát, hogy ezt szokták mondani más témákban, hogy a fejekben kell megváltozni sok mindennek, és erre ez talán halmozottan igaz.
Abszolút.
Tehát mindkét oldalon, a kismamák oldalán annak kellene megváltozni, és te is ebben segíted őket, hogy önérzetesebbek legyenek, hogy kimenjenek állni magukért. A másik oldalon meg kicsit le kéne jönni valahonnan a létráról, és igazából magát az orvosi tevékenységet, a szülősznői tevékenységet is egyfajta humanitárius munkának sokkal inkább annak abszolút mutatni a gyakorlatban is, mert a szavak szintjén azért ez nyilván megvan, de hát a valóság az nem ezt mutatja.
De én egyébként azt még mindig nem tudom, hogy mi az, amiben dönthetek, mert azért mégiscsak ott az orvos. Nyilván én bennem van ez a hozzáállás, hogy jó, hogy meg tudjuk ezt valószínűleg mi is csinálni, de bármi probléma történhet. Uh-huh. Tehát nyilván ő az orvos, ő tudja azt megmondani, hogy egészségügyi szempontból mi az, ami jó, mi az, ami nem jó, de akkor mi lenne a jó metódus, hogy ő megkérdez engem erről, vagy megbeszéljük, mert nekem mondjuk ez volt a legnagyobb problémám, hogy a mai napig nem tudom, hogy mi történt velem uh-huh ott, vagy velünk ott akkor.
Alapvetően, hogyha valami felmerül, akkor azt el kellene mondani. Kompetens felnőtt ember vagy, és el kellene mondani, hogy nézze, azt tapasztalom, hogy ennek ez és ez lehet a következménye, ezért erre és erre van szükség. És akkor te kérdezel, ő válaszol, és lezajlik egy ilyen teljesen felnőtt partneri kommunikáció, aminek a végén ti közösen hoztok egy döntést. Ez az alapjárat. Nyilván, amikor van egy vészhelyzet, a tájékoztatás akkor is jár. Akkor is el kell, hogy mondják, már csak azért is, mert hogy mondjuk a traumatizációt nagyban tudja csökkenteni, ha nem csak ilyen fejvesztve történnek körülötted a dolgok, hanem megkapod az információt. Egyébként nagyon érdekes, hogy ilyenkor inkább megtörténik, hogy megmondják, hogy most ez van, és ez okozza a vészhelyzetet, és innen is lehet egyébként sejteni, hogy mennyire van vészhelyzet, vagy mennyire nincs éppen. De hogy a tájékoztatásnak a joga ilyenkor is jár, vészhelyzetben, amikor akár a te életedet, akár a kisbabádnak az életét menteni kell, akkor nincs döntési jogköröd. Az így van az egészségügyi törvényben leírva, hogy akkor mindegy, hogy te igent mondasz, vagy nemet mondasz, igazából akkor meg se kell, hogy kérdezzék, hogy te mit szeretnél, hanem akkor teszik azt, amit az életmentés érdekében tenni kell, vagy az egészségvédelem érdekében tenni kell. Minden más esetben, amikor burkot szeretnék repeszteni. Jó, miért? És akkor azt neked el kell mondani, hogy miért látják ezt fontosnak. És ha te azzal nem értesz egyet, és nem vagy se te, se a kisbabád veszélyben, akkor arra mondhatsz nemet. És nem azért, mert én ezt így, hanem az egészségügyi törvényben, ami 97-ben jelent meg, ez így feketén-fehéren le van írva, hogy tájékozott beleegyezést megfélemlítéstől mentesen, teljes körűen el kell mondani az anyának. Tájékoztatni kell, hogy van kérdezési lehetősége. Tehát, hogy minden, igazából, ha az, ami az egészségügyi törvényben le van írva, az megvalósulna, akkor nem nagyon lenne miről beszélni, vagy legalábbis sokkal kevesebb dologról lenne mit beszélni. Tehát az is le van írva, hogy nyilván a kezeléseknek, a megválasztásának a joga, azt az orvost illeti meg. Hát ezen egyikünk se vitatkozik, én azt gondolom. De ott van alatt a pontokba szedve, hogy tudományosan megalapozottnak kell lennie, ha a haszon kockázat elv mérlegelése után szükség van rá valóban, nagyobbnak kell lennie a hozadékának, mint amennyit vesztünk, hogyha elkövetjük ezt a beavatkozást. Tehát ez nem úgy van, hogy ilyen random jövök, és akkor adok valamilyen gyógyszert, vagy burkot repesztek, csak azért, mert így szoktuk, vagy mert siessünk. Ezek nem érvek. És ilyen nincs az egészségügyi törvényben sem, hanem ha valódi egészségügyi ok van rá, akkor. És egyébként meg felnőtt partnernek kellene tekinteni. Tehát, hogy itt vagyunk nagyon elcsúszva. Onnantól kezdve, hogy belépünk belekerülünk az egészségügyi rendszerbe bármilyen szinten, akkor ilyen nagyon kisgyerek szereppel le vagyunk nyomva. Hát úgyse fogod érteni, ne foglalkozz vele, majd én tudom, csak csináld, amit mondok. És ha ezt így csinálod, akkor benne vagy a kockába, és akkor megsimogatják a fejedet, hogy jó kislány vagy, és így kell. Ha meg elkezded, tudod, van ez egy csapkodós játék, hogy kidugdossák ezek a kis állatkák a fejüket, és amelyik anya így elkezdi kidugdosni, annak így jól rácsapkodnak a fejére, hogy ott maradjon. És egyébként nem csak egészségügyi szinten, hanem társadalmi szinten. Mert hogy van ebben egy ilyen óriási sebzettség mindannyiunk részéről, évtizedek, generációk óta így szülnek az anyák. És ez annyi seb, annyi fájdalom a társadalomban, hogyha én ránézek a sajátoméra, és kimondom ezt hangosan, akkor ez téged triggerelni fog, nyomkodom a gombjaidat. És vagy ott tartasz már, hogy ezt önismeret meg mindenfajta utakon elkezdett feldolgozni, és szembe tudsz vele nézni, vagy nem. És annyira fáj, hogy könnyebb, meg egyszerűbb azt mondani, hogy én hallgassak. És jelenleg teljesen érthetően, tehát hogy ezt nem hibaként rovom fel, csak mint így tény mondom, hogy többen vagyunk a társadalomban, akiknek nagyon fáj, és akik még nem tudunk erre ránézni, és könnyebb, ha mindenki hallgat. És amikor ez majd így elkezd billenni és változni, akkor fognak ezek a dolgok tudni gyógyulni. Addig sajnos nem, vagy nagyon nehezen.
Nagyon reméljük, hogy ez minél hamarabb eljön, és szerintem tényleg azért is nagyon fontos, hogy beszéljünk erről. Én a hallgatóknak is mondom, hogyha valakinek van története, amit szeretne velünk megosztani, akkor nyugodtan keressen bennünket, és akár el is jöhet hozzánk személyesen, telefonon is beszélhet róla, de ha csak megírja, az is jó, és beolvassuk. Nagyon szépen köszönjük Pleván Tímának, hogy itt volt velünk.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm.
Itt van egy hír, amiről beszélgessünk itt az adás vége felé egy kicsit. Az éghajlatváltozás jobban sújtja azokat a szegény országokban található háztartásokat és gazdaságokat, amelyeket nők vezetnek, mint azokat, amelyeket férfiak. Derült ki az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezetének jelentéséből, és van itt egy idézet is a szervezet képviselőjétől: ha még egy Celsius fokkal melegebb lenne, a nők 34%-kal több bevételtől esnének el, mint az ugyanilyen helyzetben lévő férfiak a közepes és alacsony bevételű országokban, ahol már így is rengeteg a stressz a háztartásokon, hogy elég bevételt termeljenek és ellássák a családjukat. Az Igazságtalan éghajlat című jelentés emlékeztet arra, hogy sok szegény országban a nőknek nem lehet földtulajdonuk, vagy nem dönthetnek a munkájukról, és amikor a klímaváltozás okozta nehézségek miatt igyekeznek bővíteni jövedelemforrásaikat, hátrányos megkülönböztetésekbe ütköznek a technológia, a pénzügyi támogatások, illetve az információk terén. Ez egészen hihetetlen. Igen. Vannak olyan országok, ahol még egy nőnek nem lehet föld tulajdona. Ez micsoda?
Nem tudom. És ráadásul tényleg ugyanakkor pont ezekben az országokban érvényes az, hogy szinte 100%-osan a háztartás a nőn van. Tehát, hogy nyilván neki kell azt...
Konyhai robotként van.
Igen, tehát, hogy nap mint nap neki kell kitalálnia, hogy akkor miből, ráadásul az ő kezei vannak megkötve, amikor ehhez hozzá kellene járulnia, és ugye az éghajlatváltozás pedig egy cseppet sem segít abban, hogy jobb legyen ez a helyzet, szóval...
Mert ugye azt is sugallja valahol ez a hír, mert ugye úgy indult, hogy jobban sújtja azokat a szegény országokban található háztartásokat és gazdaságokat, amelyeket nők vezetnek, mint azokat, amik férfiak. Tehát, hogy ha ugyanebben az országokban maradunk, ugyanebben a szegény országokban, akkor ezt kb. Úgy kell elképzelni, hogy az a háztartás, amit egy férfi vezet, az jobban van ellátva anyagilag, mint az a háztartás, amit egy nő vezet? Vagy mit értenek ez alatt pontosan? Gondolom arra gondolnak, amikor egy férfi egyedül él, nem? Vagy mikortól számít egy nő által vezetett háztartásnak egy háztartás?
Hát talán akkor, amikor nincs mellette férfi. Tehát, hogy azt tudom elképzelni. Mert az, hogy mondjuk igen, hát a vezetés az azt jelenti, hogy ő csinál ott mindent. De nyilván itt gazdaságokról van szó. Tehát, uh-huh. hogy szerintem az, akinek ugye földje van, aki gazdálkodik, aki gyakorlatilag sok beviszi a konyhába azt, amit uh-huh. mi a közértbe veszünk meg, akkor ugye az... ahogyha férfi vezeti, akkor ez egy működőképesebb dolog, mint hogyha egy nő, mivel hát nem tud egy csomó mindent.
Hát tenni. Meg hogy gondolom, társadalmilag is megbecsültebbek a férfiak.
Igen, és ugyanakkor pedig az is nagyon sok fórumon elhangzik, hogy mennyire sokat tudnának hozzátenni a nők egy országnak a gazdaságához, hogyha hasonlóképpen foglalkoztatnák, és tehát, hogy ez egyszerűen gazdasági szempont, na, ezt akarom mondani, hogy nem feltétlenül csak arról van szó, hogy egy családnak a jövedelmén segít az, hogyha mind a két fő hasonlóképpen keres, hanem hogy munkaerő, tehát hogy munkaerő hiányt lehet azzal pótolni, hogyha a nőket is ugyanolyan szinten kezeljük, és ugye gazdasági növekedést lehet vele elérni.
Igen, mert az a komoly probléma, hogyha elsősorban nem munkaerőt keresnek valahova, vagy nem valamilyen képességet akarnak, hanem férfit. És kész.
Egyébként hiszel abban, hogy vannak női és férfi szakmák? Tehát, hogy elképzelhető ilyen, amiben mondjuk egy nő jobb, vagy egy férfi jobb, tehát amiket nem érdemes piszkálni ilyen szinten?
Szerintem piszkálni mindent érdemes, mert az ember az egy ilyen nagyon különös teremtmény, tud meglepetéseket okozni, tehát én nem mondom azt, hogy egy férfi ne próbáljon meg hímezni, mondjuk, vagy
mondjuk védőnő lenni.
Vagy ne próbáljon meg védőnő lenni. Én egyébként akartam óvó bácsi lenni, volt egy olyan időszaka az életemnek. Az ugye tipikusan egy női szakma,
igen,
ha úgy tetszik.
Pedig ezt mondják is mindenhol, hogy nagyon szükség lenne a férfi, akár egészen picikortól kezdve a férfi pedagógusok bevonására, tehát az óvó bácsi az pont egy nagyon jó irány, meg azt akartam mondani, hogy védőnökkel csináltam interjút, és külön rá is kérdeztem, hogy van ilyen, hogy védő bácsi, vagy hogy ezt hogy kell mondani egyáltalán, és akkor nem is tudom, hogy mit mondott, mert egyébként tényleg nem tudom, védő, mert hogy magának a szakmának is benne van a nevében, hogy
benne,
nő,
bizony.
Tehát nincsen férfi megfelelője. Igen. De hogy például az egy olyan tipikusan nőies szakma, de közben meg azon gondolkodom, hogy mennyire érdekes egy férfi szempontot belevenni ebbe. Tehát, vagy hogyha mondjuk hozzám kijött volna, igen, hát ott az a necces, hogy amikor az ember egy kicsit fizikailag kiszolgáltatott helyzetben, bár mondjuk már egy többségében ugye egy férfi nőgyógyásszal megy keresztül a nő ezen az egészen, tehát lehet, hogy egyáltalán nem zavart volna, hogy az otthonomban is beállít egy férfi, és vele beszélgetek ezekről a dolgokról, de hogy ugyan, tehát hogy ott azért ilyen lelki tanácsadás is benne van, kicsit így a fizikai megpróbáltatásokkal kapcsolatos tanácsadás is, hogy lehet, hogy ez mégiscsak egy más intimebb szituáció, amikor mondjuk én életemben nem kérdeztem semmit a védőnőtől, mert általában fiatalok voltak, és nem volt gyerekük.
Hát nem tudom, lehet, hogy ez egyébként szintén a férfi uralom miatt lett ez kialakítva, hogy ugye a nőgyógyászok meg jellemzően férfiak, tehát a szülészek is jellemzően férfiak, és akkor legyen egy olyan leágazása ennek az egésznek, ami meg nagyon női, tehát olyannyira, hogy már...
A szülészek, a szülésznők, azok viszont nők. Tehát ott is ugye ugyanaz van, mint a védőnő, meg a szülésznő, és az én nem is találkoztam egyébként férfi szülésszel.
Na jó, de igazából a szülést, mint olyat, azt általában ugye az orvos szokta
igen,
levezetni.
Igen, de ők szülésznőgyógyászok, tehát hogy az igen, de hogy az a szülésznő, aki gyakorlatilag a munkanehezét viszi, és nem az orvos ebben az esetben, én ebben a vonatkozásban nem találkoztam.
Én találkoztam már férfival. És egyébként, hogy visszatérjünk egy picit a pedagógusokhoz, vagy az óvónénikhez, óvóbácsikhoz. Én ismerek egyébként egy-két zseniális óvóbácsit, tehát aki ma is dolgozik a szakmában, és hát ugye a magyar kultúrából is ki tudunk emelni minimum egy nagyon híres óvóbácsit, aki úgy indult annak idején, ugye Levente Péterről van szó, aki tudtommal óvóbácsiként kezdte meg a felnőtt pályát, futását, és aztán lett belőle televíziós, de az ő pályáján szerintem gyönyörűen látszik, hogy hogyan lehet úgy egy ilyen úgynevezett női szerepet vinni, vagy nőinek titulált szerepet vinni, hogy az a fajta érzékenység is meglegyen benned, amit elvárunk ettől a szerepkörtől, mert hogyha most felidézzük Levente Pétert, akkor ő egy ilyen nagyon nyugodt, nagyon kedves, nagyon nyájasan fogalmazó, nagyon türelmes, egyáltalán nem ájtatos figura, aki nagyon könnyen megtalálja a közös hangot a gyerekekkel, úgyhogy nem is nagyon keresi, hanem csak beszél ha hozzájuk, ahogy jön belőle. Tehát én azt mondom, hogy ezeken, ahogy már sokszor is beszéltem erről, meg beszéltünk erről a műsorban, hogy nagyon sok ilyen dologról kiderül, hogy ez inkább emberi dolog, hogy ez inkább tehetség, hogy ez inkább
igen,
adottság,
mint nemi. Igen, de például nem lehet
az,
hogy genetikailag egyszerűen függés. Mondjuk a nők között több olyan van, akinek ez az adottsága megvan.
Hát lehet, hogy egyszerűen ez azért is van, mert a társadalom egyrészt, ugyanakkor meg a társadalom nem is tesz azért, hogy uniszexek legyenek ezek a pályák, ezek a foglalkozások. Tehát nem igazán indulnak meg mozgalmak, hogy több óvóbácsi legyen, és így tovább. Sőt, hát ezeket a sztorikat a mai napig lehet hallani egyébként, én tényleg akartam jelentkezni óvóbácsinak, és már akkor a 90-es években is voltak azok a történetek, hogy az óvóbácsik azért is szoktak általában sikeresek lenni a szakmájukban, mert már eleve úgy indulnak neki a pályának, hogy a főiskolán általában nagyon sokszor rajtuk kívül a csoportjukban nincsen hapsi.
És csajozni mennek oda?
Nem csajozni mennek oda, hanem nagyon meg vannak becsülve. Tehát nem lehet, hogy csajozni is mennek oda. Hát hülyék lennének, nem?
Kellemest a hasznosság.
Így van, 19 évesen bekerülsz egy ilyen vérkeringésben, nyilvánvalóan ez a része is megérint, de hogy én azt hallom, hogy nagyon boldog, mármint hogy mentálisan, meg közösségileg nagyon boldog 4 évet töltöttek el a főiskolán ezek az óvóbácsik, mert különlegesnek kezelték őket az évfolyamtársaik, és ez szerintem a gyerekekre nézve sem lenne ez egyébként ördögtől való, sőt, kifejezetten hasznos lenne szerintem, hogyha, mert úgy lehet elkezdeni ezeket a változásokat, hogyha már náluk elkezdjük. Tehát, ha van egy olyan kisgyerek, akinek nem egy óvónéni volt a kedvence az óvodában, hanem óvóbácsi, és ő így nő föl. Meg a fiúk látják, hogy van olyan, hogy óvóbácsi, akkor ő már felnőttként is máshogy fog hozzáállni ehhez a kérdéshez. Tehát szerintem ezt így lehet eldönteni, hogy legyen minél több olyan bátor férfi, aki, hogyha valóban ezt szeretné csinálni, akkor valóban próbálja is meg, hát fizessék is meg őket, de ezt mondjuk ez egy másik beszélgetés, bár ide kapcsolódik, és akkor hát, ha valami megmozdul, de én úgy látom, hogy azért még mindig a elenyésző azoknak a száma, aki kifejezetten ezt a pályát átnézik ki maguknak, és eldöntik, hogy már pedig ők óvóbácsik szeretnének lenni.
Na de Geller, sosem késő, úgyhogy ha még úgy vagy vele, hogy szeretnél pályát módosítani, akkor...
Már biztos késő, már a 40-es éveim közepén már szerintem nem is jelentkezhetnék már ilyen
képzésre. Öreg óvóbácsi.
Jó, majd utána nézek, hogy milyen öreg óvóbácsis képzések vannak.
Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, az adásokat visszahallgathatják a Klubrádió weboldalán és a fő podcast megosztó felületeken.
Üdvözli Önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.